útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat avatott az egriesek, a főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az Egri Bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben, és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák, és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a Hittudományi Főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. Megjelent a Szilágyi Szabolcs prédikációit tartalmazó újabb kötet. A Magyar Kurér Újember kiadványok sorozatában, a Radványi Benedek által összeállított kötetben Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános válogatott prédikációit olvashatjuk. Hogyan függ össze Isten kapcsolatunk az emberi működésmódunkkal? Meg kell-e előzni a tapasztalatainknak a hitre jutást? Mi miatt elengedhetetlen, hogy az alapvető kapcsolataink rendben legyenek? Többek között ezeket a kérdéseket feszegeti a Szilágyi Szabolcs atya prédikációból szerkesztett második kötet, melyben az elsőhöz hasonlóan bibliai üzenetekre építő, de a hétköznapok témáira fókuszáló rövid írások is találhatók. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dísztermében rendezte meg a Reménykör és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara közösen a Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferenciát. Az egésznapos tanácskozás célja az volt, hogy összehasonlító vallástudományi, biblikus, pszichológiai, erkölcsi és pasztorális nézőpontból is körüljárja a fogyatékossággal élő személyek helyét az egyházban, és bemutassa azt a szemléletváltást, amely ma a katolikus gondolkodást egyre inkább áthatja. Azt, hogy az akadályozottság nem hiány, hanem a kapcsolat és a kinyilatkoztatás helye. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az Amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. Végül a vasárnapi időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. A déli órákig főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, zápor. A nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válik majd a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökkenni fog. A változó irányú szél gyenge marad. A csúcsérték vasárnap 8 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 13. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Életében többször elfelelte, hogy az 1945-46-os év a háború utáni lassú eszmélés, az újjáépítés megkezdődése, majd az infláció súlyos időszaka volt. Ilyenkor arra gondolt, mint rászkódott egy vonat tetején a batyuzókkal meg a hazafelé szivárgókkal 45 őszén, olykor esőben, olykor váratlan napsütésben, mint vesztegelt a többi utassal együtt, ha néha pár órára vagy egy fél napra megállt a vonat, s hogy érkezett meg harmadnap Dabadra. Piszkosan, éhesen, hátán hátizsák. Még arra sem engedve magának időt, hogy utólag eljátszék a boldog élménnyel. Senki se bántotta. Ennivalója nagyjából kitartott, és mindig sikerült olyan ügyesen megkapaszkodnia, hogy nem esett le a vonatról. Demizsonban kakaót vitt az útra, meg egy kis zsák málét. A tejport az oroszoktól kapta az óvoda. Matild rendszeresen lopott belőle, és hígabb italt főzött a gyerekeknek. Azokban a hónapokban állandóan és a legkisebb lelki furdalás nélkül dézsmálták a kiutalt készleteket, kekszet, gyerektápszert Somos Aranka munkahelyén. A pénz egyre kevesebbet ért, egy idő múlva aztán semmit. Loptak, hogy kihúzzák a hónapokat. Ha Katalin értelmesebb lett volna, kis Sándorhoz fűződő emlékeinek utóját szégyeli igazán, nem azt az időszakot, amíg még viszonyuk tartott. Mikor Matild közlése után kezdett ismét magához térni, s megpróbálta kitalálni, miért történt, ami történt, hamar megtalálta a megfejtést. Ő volt a hibás, nem tudott elég okosan, elég simán viselkedni, nehézzé tette a férfi életét, sürgette, amit nyugodtan meg kellett volna várnia. Amellett nyilván Kadarcs Júlia áll mindennek a hátterében. Azt gondolta meg magát, valami szörnyű fenyegetéssel elszakította tőle kis Sándort, esetleg azt mondta, nem adja oda egyik fiút sem, vagy megöli magát. Mohó volt, gondolta magáról a 20 esztendős Katalin, nem is eléggé alázatos. Rettenetes vágy élt benne, hogy feláldozhassa magát valakiért, hogy igazolja, milyen ártatlan, milyen önzés nélkül tud szeretni. Úgy döntött, nem kényszeríti a férfit semmire. Vállalja mellette a szerető szerepét is, lesz munkatársa, pihenése, minden kötelék nyűg nélkül. Úgy képzelte, kis Sándor nem is tud dolgozni nélküle. Csak senyved, mióta nem látja, ám nem meri erre az áldozatra biztatni. Mióta fél, Katalin felháborodik erkölcstelen ajánlatán. Igen, itt a magyarázat. Ezért ment el búcsú nélkül, mihelyt felfogta, hogy Kadarcs Júlia nem engedi, boldogtalanul félreállt, s hagyta, higgye őt rossznak, hűtlennek a lány, akárminek, csak könnyebbé váljék számára a felejtés. A pályaudvaron ügyetlenül a tenyeréből megmosakodott egy langyos vizet csepegtető mozdony mellett. Erősnek és vidámnak érezte magát. Tudta, hogy kis Sándor ártatlan, hogy ő a kiválasztott, hogy ezt a szerencsétlen, nemes lelkű embert szolgálja és segítse. Miképpen fogja megoldani, nem tudta egyelőre, de rábízta magát a férfira. Kis Sándor oly boldog lesz, ha ismét meglátja, s felfogja áldozata nagyságát, hogy bizonyára azonnal intézkedik. Találnak egy szobát, Dabadon nem volt annyi bombázás, mint az ő szülővárosában, nem lesz olyan nehéz, s állás is akad, mostanában annyi új létesül. Hogy anyjával mind közli majd utóbb, nem érdekelte. Somos Aranka az utóbbi időben annyira dúlt volt, hogy nemigen foglalkozott Katalinnal. Gondolta, azt mondja neki, hamarabb akar önálló lenni, pénzt keresni, talán még meg is érti, nem törődik Somos Aranka mostanában még vele sem, csak önmagával, a folytonos felügyelőkkel meg az óvodával. De bármit mondana is, nem fontos. Kis Sándor itt a lényeges, az ő életének, munkakedvének biztosítása. Otthon azzal indokolta utazását, hogy a férfi tévedésből magával vitte az ő összes feljegyzéseit, céduláit, nem csak az övét, több társájét is, aminélkül nem tudnak boldogulni. Ilyen értékes anyag nem bízható manapság a postára, hát két egyetemi kollégája kíséretében érte megy. Somos Aranka csak félfüllel hallgatta, mit beszél. Gondolatban foglalkozási vázlatokat csinált, kereste azt a megoldást, ami végre az ellenőröknek is megfelel. Régen, ha Katalin késve jött meg a korcsolyapályáról, ha indokolatlanul sokáig maradt a piacon, majdnem kifordította magából, most csak motyogott valamit, mikor bejelentette, érte utazik azokért a cédulákért. Hát, ha olyan fontosak, menjen. A napokban várta a legdöntőbb szavú és legmagasabb rangú felügyelő látogatását. Somos Aranka félt, amellett a város felszabadulása óta egyszer se járt az állomás közelében. Matild igen, de Matild hallgatott. A Dabadi Egyetem pár éves létesítmény nem a város közepén emelkedett, mint Katalin szülőhelyén, hanem a folyópartra építették, mesterséges halomra, ahonnan be lehetett látni az apró szigeteket, a főhidat, a fűzfa beszegte partszegély jókora szakaszát. Impozáns épület volt, akkor ablakozták. A portás kikereste a lánynak Kis Sándor lakás címét, ám Katalina fejét csóválta. Nem mehetett ő a férfi otthonába, Kadarcs Júlia miatt. A kapus nem biztatta, azt mondta, még nem indult meg az élet annyira, hogy ki lehetne számítani, mikor jön be az épületbe a professzor. A tanszékét most szervezték, az jószerivel még üres, se bútorzata, se könyvtára. Naponta benéz, aznap még nem volt, akkor nyilván jön még, de hogy aztán mikor, senki se tudja. Katalin leült a lépcsőre. Két oldalt két oroszlán őrizte az egyetem feljáróját, s kibontotta a málét. A kakaó alját ki kellett öntenie, mert felforrt, de a máléból még tartott. Boldogan, jó étvágyjal evett az oroszlánok között. Kis Sándor kora délután érkezett, hajadon fővel jött, fütyült. Katalin felugrott a lépcsőről, s elébe lépett. Tulajdonképpen tüstént meg kellett volna értenie az igazságot, leolvashatta volna Kis Sándor riadt arcáról, de a lány a férfi arckifejezésének is más magyarázatot adott, olyat, amilyet kívánt. Hogy most megrendült, szinte belesápadt az élménybe, hiszen annyira szenvedett idáig, túl gyors volt a változás, túl üdvösséges is. Gyere fel! Mondta végre Kis Sándor, s ez volt az utolsó boldog pillanat Katalin számára dabadi tartózkodása idején. Valaha annyiszor lépegettek így egymás mellett az egyetem lépcsőjén, abban a régi városban is. A portás utánuk nézett, ahogy a hátizsákos, szőke lány szökelt a lépcsőfokokon, s nézte nagy, imádó szemmel Kis Sándort. Az meg, mintha súlyos beteg volna. Csak húzta a lábát. Fenn a szemináriumban, az egyik szobában éppen üvegeztek. Hallatszott, ahogy a munkás tesz-vesz, kipiszkálja a száraz gittet az ablakkeretből, aztán fütyül, katonanótát, szép, szomorú dalt. Csak suttogniuk lehetett miatta. Kis Sándor nem teketóriázott. Tudta, most minden kockán forog, amiért valaha küzdött, és nem egy, de 100 Csándi Katalin nem volna kárpótlás számára azért, amit ez a szerencsétlen lány most felforgatni készül. Ő igazán azt hitte, így humánus, ha nem kényszerül megfogalmazni a számára, mi az igazság, s irgalmasabb lesz úgy eltűnni a másik városból, ha nem mondja el a lánynak, amit láthatólag nem képes felfogni. De hát úgy látszik, rá kell, hogy kerüljön a sor. Míg beszélt, külön idegesítette, mennyire sajnálja, s hogy fáj halálra váló arca, kicsorduló könnye. Katalin kapkodása, érvelése, magyarázkodása aztán felbőszítette. Mi ez az istentelen makacság? Miért nem bírja felfogni, ami olyan világos? Miért mindig Kadarcs Júliáról meg a fiúkról hadar valamit? Kit érdekel Kadarcs Júlia, mikor annyira másról van szó? Szeretőnek? Itt? Házasság nélkül? Név csak az hiányzik még. Muszáj volt minden szépítgetés nélkül elmagyarázni a Katalinnak élete útját, célját, mint egy leckét. Aztán feltenni a hirtelen meggörbült várra a hátizsákot, és kivezetni az ajtón. Katalin vissza-vissza nézett. Kis Sándor reszketett az idegességtől, míg várt, elmegye hát. Mikor aztán látta, hogy nekiindul a rosszul világított, lejárati lépcsőn, valamennyire megnyugodott. Az üveges befejezte a munkát, elköszönt. Még távoztában is ugyanazt a nótát fütyülte. Kis Sándor áldogált egy darabig, számítgatta, mikorra érhet át a lánya hídon. Aztán elindult haza, s még iparkodott a város ellenkező részében levő lakása felé, nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy valamelyik mellékutcán ismét meglátja a hátizsákos alakot. Ott áll, várja, sír. Rettenetes. Úgy érezte magát, mint akit megvertek. Nem kellett a vacsora sem, amit Kadarcs Júlia tálalt elé a magántulajdonnak tekintett személy számára fenntartott gőgös és elégedett villogással. Ha eddig terhére volt, most már utálta. Tulajdonképpen most utálta meg végképp, a lány miatt, akit fel kellett áldoznia a kedvéért. Katalin útja visszafelé a vonat tetején álomszerűen irreális volt. A vonat tetején akkor sem lehetett volna aludni, ha engedi is a kétségbeesés. Elszundított, mikor már nem bírta tovább fáradt teste, aztán felriadt, s újra kezdte a tépelődést. Somos Aranka nevelésének magja e három éj alatt szökött kalázba, és diadalmaskodott végképp mindenféle hajdani tücsökségen. Katalin megvetette magát, erkölcstelennek érezte, hogy valamikor engedett a férfi és önmaga kívánságának, s felmentette kis Sándort. Miért is tépné szét kötelékeit ő miatta? Ha tisztességesebb teremtés életéről volna szó, nyilván megtenné, de miért kockáztatná új környezete rokon szemvét egy ilyen lány miatt? Otthon azzal fogadták, rosszul néz ki. Matild közölte, hogy a legfőbb ellenőr retteneteseket mondott az óvónőnek, és anyja valóban ritka szerencsétlen foglalkozást is tartott, mintha idegei felmondták volna a szolgálatot az örökös ellenőrzés hatására. Semmi se jó ezeknek, mondta Matild, a meséket is kifogásolják, a módszert is. Katalin fürödjék meg, és próbálja meg egy kicsit törődni az anyjával, mert ráfér. Katalin magára zárta az ajtót. Egy szót se beszélt az óvónővel. Később sokszor eszébe jutott, hogy a kis Sándor szenvedéseinek, vagy a saját céda mi voltának latolgatása helyett, inkább anyjával beszélt volna, míg még élt. De persze nem volt ereje rá. Ellenállását felemésztették a történtek, a megkezdődött egyetemi munka, emlékei és csalódása. Ha meghallott egy érzelmes dalt a rádióban, sírva fakadt. Könyörgött anyjának, engedje meg, hadd szerezzen egy kutyát, hogy hozzá is tartozzék már valaki. Somos Aranka, mikor nem töltötte ki teljesen őt magát is, saját nyomorúsága, csak nézte Katalint. Megbolondult? Kutyát? Óvodában nőtt fel, nagyon jól tudja, hogy itt nem lehet állat. Milyen butaság? A városban megindult a pletyka. Nem először történt Katalin életében, de most érintette első ízben az ő személyét. A rágalom, amely Csándi Dániel eltűnésekor kelt szárnyra, s nyugdíjba üldözte a levéltárost, kis Sándor távozása után új elemekkel gazdagodott. Feldobta a Csándi lány nevét. Katalin tüstént megérezte, hogy súlyosbodik a légkör. Míg valóban volt valami közte és kis Sándor között, a város hallgatott. A kültelki séták elkerülték az ismerősök figyelmét, és Kadarcs Júlia kivételével senki se figyelt az óvoda vásártéri kapujára sem. Katalin szülőhelyén meg volt szabva, merre járhatnak a jobb emberek. A vásártéren, ha éppen nem volt vásár, nem illett közlekedni. Most, amikor ismét úgy élt már, mint a lányok, s teste kezdte elfelejteni, amit kis Sándortól tanult, egyszerre felbojdultak körötte a házak. Az eddig elszigetelt események kerek történetté formálódtak. Ha a testvér megszökött, Dániel távozása állandóan másképp kommentálódott. Hol pozitív, hol negatív, most, hogy még a háború után se került elő, ismét negatív előjellel. Apját ki tudja, miért nyugdíjazni kellett, a lány nem is lehet más, csak szajha. Az egyetemi tanács, amely ügyelt tagjai jó hírére, épp úgy értesült kis Sándor és Katalin kapcsolatáról, mint az árvaház, Ádám doktorék, vagy a városi levéltár. Katalin értetlenül állt a kavarodásban. Fiú kollégái bizalmaskodók lettek, a lányok egy része elhúzódott tőle. A másik meg úgy leste, mintha híres kurtizán volna, több botrány izgalmas hősnője, s egyszer Somos Aranka azzal jött haza a továbbképzésről, hogy majdnem összeverekedett Kadarcs Júlia unokatestvérével, az egyik óvónővel, aki nem átallotta Katalinon köszörülni a nyelvét. Ilyen szemét, ilyen rágalmazó! Matild ott öltögetett mellettük. Felnézett, majd ismét a varrásra pillantott bölcs egér szemével. Katalin végre megtudta, mit beszélnek róla. Nyilván Kadarcs Júlia rokonsága jó voltából. Elcsábította azt a gyenge embert jó feleségétől, aki annyit tűrt, annyit szenvedett mellette, el akarta csalni a gyerekeitől is, s addig üldözte bujaságával, míg végre a nyomorult férfi meg sem állt dabadig, még a házukat, szőlőjüket is el kellett adniuk. Katalin nem sírt, nem is védekezett. Ha anyja vádolta volna, valamivel sem teszi. Ám Somos Aranka dúlt lelkének minden vád az ő ellene irányuló üldözés valami fajta új megnyilvánulása volt. Egy szavát se hitte a kollégáknak. Katalin nézte a jegenyéket. Szél volt. Legyeztek a gajjak. Kadarcs Júlia unokatestvére bekerült a nevelés ügyhöz, s átvette az óvodák felügyeletét. Nem volt különösképpen rossz teremtés, csak nem felejtette el rokona könnyeit, panaszát, és azt az első hősi szakaszt Kis Sándor és Kadarcs Júlia életében, amikor a házas feleknek még igazán közük volt egymáshoz. A Kadarcs unokatestvérnek volt oka hibát keresni Somos Aranka munkájában, ám az öröm, amellyel a meglelt hibát regisztrálta, már nem volt objektív. Valahányszor beállított az óvodába, azt remélte, egyszer majd az a céda nyit neki ajtót, a szőke, barna szemű, egyáltalán nem világ közepe lány, akit megmutattak neki az utcán, s aki láttára igazán nem értette, mit talált rajta Kis Sándor a fiatalságán kívül. Ha beült a munkaterembe, rossz akaratú pillantásával követte Somos Arankát, aki valami kétségbeesett nyájasságra kényszerítette nem nyájas egyéniségét. Már nem is hegedülgetett, csak elmesélte a továbbképzésen tanult új meséket, és igyekezett úgy fegyelmezni, vagy úgy elvégeztetni a cseppkezek erejéhez mért munkákat, ahogy a tanfolyamon tanították. Nem ment. Akármennyire iparkodott is, folyton érezte, hogy nem megy. Somos Aranka természete szókincse más volt, az ő szájából nem hangzott természetesen, ha ész okokkal próbálta megmagyarázni valamelyik gyereknek, miért helytelen, amit tesz. Régen ilyen esetben azt mondta a bűnösnek, meg ne lássa még egyszer, hogy ilyet cselekszik, különben bedobja az égő kályhába. Ez őszinte beszéd volt, meggyőző, hatásos is. Nyilván eszébe se jutott még csak rá legyinteni sem a tettesre, de olyan sötét tekintettel mondta, hogy a megfélemlített még másnap is mintaszerűen viselkedett. A Kadarcs unokatestvér jegyzett és figyelt. Matild, ha tehette, elvonult az útjából, ki nem állhatta, nem is annyira az óvónő, mint inkább Katalin miatt. A lány szemmel láthatólag rettegett ettől a nőtől, és Matild, aki megért már egy pár dolgot életében, sejtette miért. A harmad év nyomasztó volt. Nem zárult vizsgával, nem tudta kitölteni értelmetlenül sok szabad idejét esztelen tanulással, szakdolgozataival piszmogott, amelyek nem érdekelték. Az új könyvtáros professzor eleve ellenségesen beszélt vele. Kis Sándor utódjával már azt közölték, ez volt az a ringyó, aki elől elődje a Dabadon létesített új tanszékre menekült. S a fiatal férfi előre védekező állásba helyezkedett, hogy megértesse a lánnyal, nála nem számíthat kalandra. Otthon egyre zavarosabb lett az élet. Lopni se lehetett, mióta a Kadarcs unokatestvér figyelme állandóan az óvodára irányult. Folyton jöttek raktárt ellenőrizni, meg a megfőzött kakaót, a tápszert kóstolgatták, benne van-e az italban minden nyersanyag. Keveset ettek hát. Átélték a pénz irreálissá válását, mint mindenki abban az időben. Katalin nyárra újjáépítési munkára jelentkezett. Elfogadták a jelentkezését, de szemmel tartották ott is. Rossz híre volt. Az új pénz megjelenését sóváran várták, akár csak az ország. Aztán valahogy a forint is másképpen jelentkezett Katalin életében, mint remélte, mint ahogy mindig minden másképp alakult későbbi élete folyamán is, mint ahogy várta. Ha arról kellett számot adnia valami feleletében, hogyan stabilizálták az ország fizetési eszközét, gondolatai párhuzamosan futottak nyelve mechanikus mozgásával, s belül magának kimondta bátyja nevét. Dániel.
Szabó Magda a Danaida című regényének 13. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ismerős az önöknek, amikor reggel csörög az ébresztő, de legszívesebben csak visszaaludnának? Amikor a kávé sem segít, a munkahelyi feladatok pedig már nem kihívást, hanem inkább terhet jelentenek? Arról beszélünk, ami ma már népbetegség, a kiégésről, azaz a burnout szindrómáról. Ez az állapot nem csak a lelkünket, hanem a fizikai egészségünket is felemészti. Hogyan éget ki vajon a túl sok megfelelési kényszer, a határok hiánya, vagy éppen az érzelmi túlterheltség? És ami a legfontosabb, van-e kiút a teljes kimerültségből? Van-e mód arra, hogy újra megtaláljuk azt a tüzet, ami a hivatásunk kezdetén még bennünk égett? Bercsegi Beáta nővért, a 8 boldogság közösség egyik tagját hallják.
Az a fókusz, amit én most hozok, az ilyen nagyon emberi lesz, éppen azért, hogy ezeket az alaplépéseinket, hogy fokról fokra a szabadságunkban, az örömünkben, meg a szeretetünkben növekedjünk, azokat meg tudjuk lépni, ezeket a lépéseket. Hát ehhez egy eszköztár talán, amit én most hozni tudok. A címe az előadásomnak, hogy legyen a tűzből élet, ez azért is adtam ezt, mert ugye a kiégés az, hát égés, és a tűzből ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz azért egy, tehát lehet élet, mert a fűtés is ugye tűz, meg akkor ételt főzünk, ahhoz is tüzet használunk, de ha elszabadul, akkor az katasztrófa. Mi a kiégés? Mit értünk alatta? Hát ennek van egy jó körülhatárolt definíciója. A kiégés egy olyan fáradtsági szint, amit nem lehet egy hétvégés pihenéssel, vagy egy hetes pihenéssel, vagy egy kéthetes pihenéssel regenerálni. Ezt azért is mondom így sorba, hogy mindenki eldöntheti, hogy az előző évben egy hétvégét pihent, egy hetet pihent, vagy két hetet. Tehát, hogyha egyiket se, akkor például mindjárt egy jó ilyen alarm, egy jó jelzőrendszer, hogy hú, akkor hogy állok én a pihenés és energiavesztés, energiavisszaszerzés állapotával. Tehát egy mély fáradtság, ami magával az alvással, meg szabadidővel közvetlenül nem tud regenerálódni, kimerültség, amit nem lehet, amit mondtam, és csupán kipihenni. Ez azt is jelenti, hogy praktikusan, hogy garantáltan életmódot kell váltani. Hogy aztán milyen pontokon, az egy másik kérdés, vagy viszonyulásunkban meg kell változtatni a viszonyulásunkat. Az is fontos tudni, hogy az érintettek, akik ebben a spirálba beleszaladtak, és ebben a spirálban, hát mint egy örvénybe belekerültek a kiégés örvényébe, ők önmagukat nem fogják tudni kirántani. Tehát ez az életmódváltás, vagy a viszonyulásváltás az életünkhöz, az nem vagyunk eleget magunknak, és ezt is, ugye ott van az a négy barát a bénával, akik megfogják és elcipelik oda, ahol az élet van Jézushoz. És ezt is nyugodtan elismerhetjük, hogy ha nekünk egy olyan fáradt állapotunk van, ami ismétlődik, ami nem, amit azt érezzük, például ez egy jó kis jel, hogy na végül is elmentünk szabadságra. Jó? Tehát elmentünk szabadságra tényleg két hétre, és utána gyomorgörcsel, félelmekkel, szorongással kezdjük az első szolgálati vagy munkanapunkat, akkor szeretném mondani, hogy nem pihentük ki magunkat. Pihentünk, elmentünk, csak ki nem pihentünk. És az az érdekes, hogy amikor pihenünk, akkor azt várnánk, hogy ez így jön föl, és azt érezzük, hogy nem jön föl, hanem két hét után kevesebb van. És ez nagyon megrázó élmény. Erre mondom azt, hogy amikor két hét pihenés után kevesebb van, mint érzetre, tehát lehet, hogy valamennyit töltöttünk már rá, de érzetre kevesebb van, mint előtte, akkor az azt jelenti, hogy nincs elég muníciónk. Ilyen praktikusan azt is mondhatnám, hogy a benzintartályba töltöttünk 2 liter benzint, csak az ugyanúgy 5 kilométerre elég, vagy tehát nem elég a következő hétre, vagy nem elég a következő egy hónapra, vagy nem elég a következő egy évre. Tehát pont arra volt elég, hogy összepakoljuk a koffert, és hazamenjünk vele. Arra elég volt, de a következő lépésre már nem. Jó, tehát a kifáradást így értelmezhetjük. Ilyenkor szoktuk felmenteni magunkat, de mindjárt oda megyünk, hogy de hát ilyen az élet, nem? Hát ilyen az élet. Mit foglalkozzunk az energiaszintünkkel? Mindenki fáradt. Bemutatom nagyon röviden a 3 fázisát a kiégésnek. Ezt lehetne még árnyalni, meg még pontosítani, de akkor tényleg itt ülnénk még estig, szóval most nem ez a cél, hogy ebbe egy nagyon belemenjünk az örvényünkbe, hanem csak kicsit megyünk bele. Tehát 3 fázisa, ezt Bergner írta le, akinek van egy nagyon jó és nagyon tudományos könyve a kiégésről. Tehát van egy aktív fázis, aztán egy visszavonuló és a belső üresség fázis, és akkor nézzük meg egyesével, hogy melyik mit jelent, mit érthetünk alatta. Az aktív fázis. Magas fordulatszám. Tehát magas fordulatszámon pörgünk, forgunk, csináljuk a dolgunkat, bedobjuk magunkat 1000-rel. És az erős aktivitásban az energiavesztésünk, amikor történik, ez egyáltalán nem tudatos. Tehát úgy gondoljuk, és főleg életközépig, ezt úgy tudjuk is gondolni, vagy elhitetni magunkkal, hogy sose lesz vége. Van elég, tudom, beleteszem magam, de nem tudatosítjuk azt, hogy amit beleteszem magam, az energiával jár, egész egyszerűen. Tehát itt egy ilyen erős aktivitás van, és nem tudatosítjuk, hogy az, amit teszünk, az mivel jár. Senkit nem akarok lebeszélni az aktív életről, tehát nem az a kérdés, hogy aktívan éljünk, vagy ne éljünk aktívan, hanem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit csinálunk, amikor nagyon aktívak vagyunk. Tehát reflektálunk-e magunkra, vagy ahogy Ödön, amikor megbetegedett, leült egy székre, szembe vele a másik szék, és elkezdett beszélgetni. Tehát én ezt értem alatta, hogy tudom-e, hogy mit csinálok. Vagy úgy sodor az élet, visz, és tehát már nincsen semmi hatásom a történésekre. elvileg én mondom, hogy igen, meg nem, de igazából a belső átélésem az egy ilyen sodródás, szinte elmosnak a dolgok. És ez az, ami a belső elégedettség nem, tehát nincs meg. Nem érezzük feltétlenül ezt a beteljesedett életet. Most a beteljesedett élet alatt azt értem, hogy rendben van a dolog úgy, ahogy van. Tehát ezért itt a mondatok, amiket így hallhatunk magunkból, hogy elégedett vagy? Igen, de. Ez az igen, de. Jól sikerült a hittanórád? Igen, de holnap 3 lesz. Jó volt a... Igen, de. Tehát azt még tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni azt, ami a dolgunk. Igen, de. És egyébként ez is egy ilyen mentális nevelés akár, hogy amikor magunkat rajta kapjuk ezen az igen, de stíluson, viszonyuláson, akkor hogyan tudjuk ezt a... Mert ugye ez egy viszonyulás, és ez nem csak egy mondat, hanem a mondataink mögött viszonyulások is vannak. Az igen, de az egy elégedetlen, nem elég jó. Nem elég jó ez az élet, vagy ez a helyzet, vagy ez a munka, vagy ez a, amit éppen teszek számomra. És ezt, hogyha van egy ilyen mondatunk, amit így megfogunk, akkor ezzel is lehet pár beszédet folytatni, hogy mi ez az igen, de. Nekem egyébként pont 2 hete történt, hogy valaki így rákérdezett, hogy ugye milyen jó helyen vagytok, örökimádás templom, és mondom, igen, de. És annyira szíven ütött, amikor ezt én magamon hallottam, hogy igen, de. És mondja, igen, de, és mi van? De szerencsére olyan valaki volt ott szemben, aki hallotta, hogy én mit mondok. És akkor rájöttem, hogy igen, de én most folyamatosan misszióban vagyok egy éve. Igen, jó helyen van a szolgálati helyünk, de én nem vagyok otthon. De ez jelentette. Ezzel nyilván mérlegelnem kellett, hogy ha ez nekem igen, de akkor ehhez most hogy viszonyulok? Azt mondom, hogy igen, ez az időszak erről szól, igen, egy misszióval kevesebbet vállalok, vagy nem tudom. Tehát, hogy pár beszédbe kezdünk az igen, de mondatainkkal. A másik ez a pihentél, ugyan már. Ugyan már? Vannak ilyen különböző szintjeik, vannak ennek az ugyan már, ugyan már? Hát nekem, hát csinálom, ne vicceljet. Ki pihen itt az esperesi kerületben? Senki nem pihen, hát ugyan már, nehogy már. Pont én legyek, aki most elkezd pihenni, hát milyen ciki lenne, vagy a hittanárok közül, vagy ugyan már. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen arrogáns ugyan márunk, aztán ez az ugyan már, ez úgy lehet, így csökkenhet így energia szintünk, és ugyan már? Vicce, akinek jut az eszébe. Vagy azt is mondhatom, hogy nem pihentem. És akkor ez a mondat megint azt jelenti, hogy mert kéne szerinted. Vagy. Igen, utoljára 2 hete pihentem. Az jó volt. Az volt egy napom, és akkor elmentem kirándulni. Tehát ez is egy viszonyulás, hogy mert ebből a szakaszból, ebből az aktív szakaszból, amikor nem érezzük, hogy bármi kockára lenne téve, hiszen minden megy. Hiszen minden működik, csak egyszerűen beleléphetünk olyan mechanizmusokba, és fenntarthatunk, és gerjesztetünk olyan mechanizmusokat, ami, amit mondtam, hogy ez örvénynek tekinthető, amivel elindultunk már lefelé. És hogyha időben fekszünk rá, akkor tudunk könnyebben korrigálni. Mélyről nehezebb korrigálni, mint a felszínről. Nem vagyok egy örvényszakértő, tehát ezt most inkább egy ilyen lelki oldalról mondom, tehát lehet, hogy fizikailag nem pont ez a... De lelkileg azt hiszem, hogy értjük. Második szakasz, ez a visszavonulásnak a szakasza, a visszavonuló fázis. Először észrevétlenül, majd láthatóan csökken a teljesítmény. Ez az a pont, amikor végre meghúzzuk a határokat, úgymond. Tehát ez így mondjuk, hogy na, hát azért velem se lehet mindent megcsinálni, nem? Tehát azért itt vannak a határok, azért vannak. Viszont az az izgalmas itt, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk ezekhez a határainkhoz. Ezen tetten érhető, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk. És sok esetben ugye ez a velem nem lehet mindent megcsinálni dolog. Ez a mondat, tehát a többiek olyanok, a rendszer olyan, mindenki más, a boltos, a szomszédnéni, és így fokozhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát feszülten reagálunk, tehát a saját korlátainkhoz, saját határainkhoz, saját emberségünkhöz való viszonyunk, az így befeszül, és Jézus emberként mondott igent az Isten akaratára, az Atya akaratára. Jó, tehát Jézus emberként mondott igent az Atya akaratára. Vállalta az emberséget, emberré lett értünk, milyen emberi testben, emberi korlátokkal, az időhöz, a fizikai valósághoz érkezett meg, és ebben az emberségben mondott igent. Vagyis tanulhatjuk tőle, hogy a határainkkal, a korlátainkkal hát megbarátkozhatunk, része a történetnek. Nekem a nagyon kellemetlen múlt heti határtalálkozásom az az volt, mikor itt jelenlévő Attila atyával megbeszéltük, hogy én holnap megyek hozzájuk, és realizáltam, hogy én másra számítottam, egy másik meghívásra. Azt hittem, hogy hitoktatókkal találkozom, és kiderült, hogy gyerekekkel. Ezt egyébként én értettem félre, és mondtam, hogy hú, én valamit megígértem, de nem tudok ezután, a konferencia után 6 osztállyal eltölteni. És nagyon kemény találkozás volt, mert ugyanis ezt már mi 2 éve próbálunk találkozni egymással, és mondtam, hogy ez nem igaz. És a 2 verzió volt, nagyon jól éreztem a gyomrom tájékán a feszültséget, hogy totál befeszülök, hogy én ezt nem fogom tudni. A hitoktatókkal tudtam volna, mert az egy másik típusú figyelem, amire fel tudtam készülni, illetve készültem is. Ezt viszont nem. És akkor éreztem, hogy jó, ez itt rendesen befeszült. Magamban való csalódottság, igen, mondtam. Azzal való találkozás, hogy hát nem igaz, hát most lelkipásztori napokon előadok, hát nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, hát stb. Tehát ennek a határa való találkozás megvan az életünkben. És hogy Jézus ezt az emberi határokat, amivel ő találkozott, amit megélt, azt nem agresszívan élte meg. Tehát nem lamentált, hogy ő most miért is nem ugorhat le a toronyból, meg miért nem fog csodát nem tehet a kövekkel, hanem döntött amellett, hogy emberként a határokkal együtt fogja leélni az életét. No, tehát a második, ez a visszavonuló fázisnak a tipikus mondatai, amik majd előkerülnek valószínű, na ezt azért már nem. Hogy lehet, hogy még ez is? Ne játszanak már velem. Miért ne felejthetném el, ez már egyébként a csökkenő energiaszint, miért ne felejthetném el, vagy mulaszthatnám el én is ezt vagy azt, hiszen én tényleg nagyon sok mindent csinálok. Miért ne felejthetném el? Hát most nehogy már fele annyit csinálnak emberek, azok is elfelejtik, én miért ne? Persze, hogy elfelejthetjük, de itt nem is ez a kérdés, hogy mit felejtünk el, meg én, meg mit nem, hanem hogy viszonyulunk ehhez. Tehát önigazoló mondatokkal, agresszióval, magunk felé, feszülten, idegesen. És akkor ebben a fázisban már nem csak a magunk felé jelenik meg, hanem mások felé is. És ugye nekünk ez egy nagyon kritikus dolog, hiszen a Jóisten szolgálatában vagyunk, és valahogyan őt képviseljük mindenhol. Tehát az, hogy egy megfelelő állapotban legyünk, egy megfelelő energiaszinten, az nem a saját wellness érzetemért van elsősorban, hanem abban a küldetésben, amiben beleálltam. Tehát, hogyha nagyon szép dolgokat mondok a Jóistenről a hittanórán, vagy a prédikációban, de mivel nem vagyok normális állapotban, feszült vagyok, és ahogy kifordultam a teremből, vagy a templomból, már nem lehet közelíteni hozzám, mert akkor az üzenet az nyilván nagyon ellentmondásos. Tehát amikor én így nagyon szívesen beszélek a kiégés prevencióról, akkor azért is teszem, mert azt gondolom, hogy a saját szolgálati utunkhoz, a hitelességhez, azt, amit képviselünk, ahhoz szükséges önmagunkat karbantartani. Felelősek vagyunk magunkért, és magunk által, tehát ha magunkért felelősek vagyunk, akkor tudunk igazán felelősek lenni másokért. Jó, tehát a visszavonuló fázisban, mondom, elkezdi a határokat az ember, de nagyon rigid módon, nagyon ideges módon és kicsit sértődötten, vagy nagyon sértődötten így meghúzni a kiégésnek ebben a szakaszában. És persze egyre jobban megérkeznek azok a gondolatok is, hogy hát engem nem ért meg senki. És akkor ilyenkor van ez az olcsó spiritualitás, olcsó antropológia, mondjuk így, hogy de hát Jézust se értették meg. Igen, de Jézus nem azért nem értették meg, mert ő nem volt megfelelő állapotban, hanem a küldetését nem értették meg. Tehát ezek olyan panelek, amikkel nem kell szembenézni a saját felelősségünket. Tehát ez egy nagyon banánhéjas dolog, hogy ezeket az egyébként teológiai igazságokat, azokkal mi felmentjük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nekem nincs felelősségem. Hát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szembenézek magammal, szembenézek Jézus életvitelével, és ezzel együtt haladok az önátadásban. Nem elveszik, hanem magam adom oda. A harmadik fázis a belső üresség fázisa. Ez egy erős kimerültség, passzivitás, az életkedv elvesztése. Ez az a pont, ahol így könnyen elhangzik, hogy elegem van, szenvedek, hagyom mindenki békén, miért nem számíthatok végre én is. Tehát ezek azok a mondatok, amik már annyira kimerült állapotban vagyunk, hogy egyre jobban ez a bizonyos burok, ez így megteremtődik, vagy tehát magunk is hozzájárulunk ennek a megteremtéséhez. Elszigetelődünk. Tehát a szenvedésben, vagy a kiégésnek ebben a szakaszában egyre inkább elszigetelődünk. És hát nyilván ezek azok a pontok, amikor olyan feszültségoldó eszközöket kereshet az ember, ami közvetlenül hat, és elköteleződéssel nem jár. És ez bármi lehet tulajdonképpen, tehát közvetlenül hat, legyen negyed órán belül hasson, és ne kelljen elköteleződni, ne legyek felelős azért, mert azt már nem bírom, az már túl sok. Tehát ebben az állapotban. Viszont mivel a belső üresség nagyon nagyra nőhet, itt elviselni ezt, az mondhatom azt is, hogy lehetetlen. Ezért nagyon nem mindegy, hogy amikor ez a lehetetlen állapotba kerül az ember, akkor tényleg megvan-e az az eszköztára, az a telefonszám, az a kapcsolati rendszer, az a szakmai segítő kör, akikhez fordul. Mert egyedül nem fog menni, de nagyon nem mindegy, hogy itt ezt az elviselhetetlenség állapotát, azt mivel oldja az ember. Mert utána annak lesznek meg a következményei. Tehát utána már azt kell majd kezelni, ami aztán akár életvezetésében, élethivatásában stimmel, elviszi onnan, szervileg, függőségeket okozhat, stb. Tehát akkor már nem elég úgymond a kiégésből fölépülni, hanem ezeket a feszültségoldó szerekkel kell először megküzdeni, hogy az egész energia visszatérjen. Ha viszont van egy eszköztár, akkor az ember tudja, hogy merre mehet, merre keressen segítséget. Kik a veszélyeztetettek? Hát jó hírem van, akik nagyon jól akarják csinálni, tehát szerintem így, akik itt vannak mindannyian, de most ez nem ilyen krimi akar lenni, csak aki nagyon jól akarja tenni az életet, és még többet bele akar tenni, és még jobban szeretné, annak könnyű elvesz, tehát nagyon meg kell lenni talpalva, hogy ne veszítse el a súlypontját. Aztán a szent szakmák. Ugye, hát ide tartoznak nem csak mi egyháziak, hanem orvosok, pedagógusok, szociális munkások, terapeuták, tehát mindenki, akinek a hivatása, hogy sokat adjon a másiknak, hogy beleadja magát, és hogy önmagát adja, tehát hogy nem egy eszközt nyújt oda, hogy ezzel csináljon valaki valamit, hanem maga az eszköz, maga a segítő, a személy. Tehát olyan szakmák, hivatások, akiknek a szerepe folytán ezek a humán interakciók, az emberi kapcsolódások középpontjában állnak, és a személyiségükkel dolgoznak, önmagukkal dolgoznak. És persze a Szentlélekkel együtt, de a Szentlélek ugye 24 órában ébren tud lenni, nálunk meg mindenki elmondhatja, hogy ki hány órá alvásra van szükség. Tehát, hogy ezt érzékeljük, hogy nem az a kérdés, hogy a Szentlélek adja az ő kegyelmét meg erejét, hanem az a kérdés, hogy ez a kis törékeny cserépedény, ez tud-e működni. Aztán van az idealizmus, és ez is hát kifejezetten így számunkra jelen van, hogyha túl idealizáljuk a saját küldetésünket, szakmánkat, és nem érzékeljük az emberi valóságot benne, és mindig a célvonalon állunk, és nézzük magunkat stopperrel, hogy mondom, tartunk-e már ott, mint kis Szent Terész 24 éves korában, akkor ugye mindig lesz egy ilyen frusztráció, hogy hát még nem, és akkor mi van? Egy kicsit ott kell tartanunk, ahol vagyunk, és ahhoz kérni a kegyelmet, hogy onnan hogyan tovább. És persze a példaképek, azok meg vonzást gyakorolnak ránk. A vonzás az pedig lendületet, erőt ad. De nem az, hogyha magunkat mindig így leellenőrizzük abban az értelemben, hogy még mindig nem tartok ott, mert ez egy komoly frusztrációt eredményezhet. Tehát az úton lenni, úton lét tudománya, az nagyon sokat segít abban, hogyha ezekben a szent szakmákban vagyunk, ezekben az idealizmus, az ideák vezetnek bennünket, abban a lábunk azért a földön maradjon. És természetesen a különböző teljesítményorientált szervezetek dolgozói is, tehát akik akár lelkipásztori gondozásunkra vannak bízva, önálluk is ez a folyamatos teljesítmény kényszer, a folyamatos visszaszámlálás, hogy igen, teljesítettél, maradhatsz a munkahelyen, nem maradsz a munkahelyen. Tehát ezek nagyon nagy elvárás tényezők, amik önmagukban energiát vonnak el, energiát igényelnek.
Kegyelem, életadó harmad, amikor lángra gyújt a te hírgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal
meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó. Hold meg hát,
Kedves hallgatóink, Versegi Beáta nővért, a 8 Boldogság közösség tagját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról